Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. E műsor indulásakor a magyar zsidó történetek megbeszélésére mind a Mazsi Hisz, tehát a hazai neológ zsidóságot képviselő szervezet, mind a Chabad nemzetközi irányzathoz kapcsolódó egységes magyarországi izraeliti hitközség neves képviselőit meghívtuk. A Mazsi Hisz elnöke ezt az együttműködést elutasította, de reméljük, hogy nem lesz ez mindig így. A műsor nyitva áll minden zsidó szervezet előtt.
Klubrádió. A szabad szó. Tények. Vélemények.
Szép jó napot kívánok, Rózsa Péter vagyok, Köves Lómóval köszöntjük Önöket, szokásosan, de most csak ketten vagyunk. Ennek éppen az az oka, amin az imént elhangzott, hogy megint meg előfordult, hogy a zsidó téli ünnepek megbeszélése, a hagyományok megbeszélése okán felkértünk egy nagyon-nagyon nagy tekintélyű rabbit, aki boldogan elvállalta, Mazsi Hiszhez tartozóról van szó, és aztán később, néhány nappal később mondta, hogy hivatalból mégsem jöhet a Mazsi Hisz elnökségének. Állásfoglalása az, hogy az emichel semmilyen közös fórumon nem lépnek föl. Egyébként meg, hogy a rádió túlélési gyakorlata közben a hallgatók közül, miután ez az egyik legújabb műsor, sokan vetették fel, hogy miért van ez a műsor. A sok felvetésből rengeteg félreértés tűnik fel, és úgy döntöttünk Kövös Lomóval, hogy válaszolunk ezekre a felvetésekre, mert éppen az a célja ennek a műsornak, hangsúlyozottan ugye nem vallási műsorról van szó, hogy magyar zsidó közös ügyeket beszéljenek meg. Ez azért van, mert vannak ebben az országban magyarok és zsidók, magyar zsidók és magyar magyarok, és rengeteg történelmi szomorú és boldog tapasztalatok állnak rendelkezésre, és a jelen idejének is rengeteg kérdése van, de úgy tűnik a felvetésekből, hogy nagyon sok a homály, tehát próbáljuk ezeket majd, hát valamelyest oszlatni, de én most akkor az ördög ügyvédjét képviselve megpróbálom mindazokat a neurológikus dolgokat fölvetni Köves Lomónak, amiket a hallgatók nyilván jogosan mondtak el, és amelyek jó részére Arató András elég hosszasan és elég részletesen válaszolt, nagyon jól elmondva, hogy ez egy klubrádiós műsor, ami azzal a szándékkal jött létre, hogy a magyar zsidók közös sors, jelen idő és múlt idő kérdéseit beszélje ki, beszélje meg. Nagyon széles palettán mindenkit szívesen látunk. Ez a Mazsi Hisz elzárkózás nyilván korlátozta a lehetőségeinket, de kétféle kérdéscsoport érkezett Slomó. Az egyik azt firtatta, hogy miért foglalkozik a rádió ilyen vallásos kérdésekkel, és akkor a műsorvezető én miért nem képviselem a világias hallgatót a ellenvetéseimmel. A másik pedig magának a műsornak a felállásával, hogy miért szerepel az emich rabbija mindig? Kezdjük az elsővel. És miután Rosh Hashana van, éppen arról volt szó, egy hallgató felvetette, hogy amikor te arról beszélte, hogy 5780. évben lép a Tóra szerinti időszámítás, ez az ember teremtésének 5780. pillanat évének évfordulója, az hallgató kifogásolta, hogy én nem mondtam el, hogy igen, igen, de kedves rabbi, hát nem lehet, hogy maga nem tud arról, hogy a tudomány állása szerint ugye az ember, mint a emberszerű lény megjelenése a Földön ugye több millió éves, több tízezer, több százezer éves, akkor mi ez az 5780-as?
Hát szerintem, és köszönöm a kérdést, nagyon aktuális. Szerintem itt igazából ezt a kérdést két részre lehet választani. Tehát hogy az a kérdés, hogy van egy hagyomány, és ez a hagyomány azt mondja, hogy hogy tesz egy állítást, és van egy szokásjog, ami ebből az állításból fakad, akkor attól még, hogy az állítást esetleg egy kicsit más fénytörésből látom a történelem bizonyos pontjain, attól nem dobom ki magát az egész szokásjogot és az állítást. Ez az élet rengeteg területén van így, de az emberi értékválasztásoknak egy nagyon fontos velejárója, a folytonosság az, hogy nem dobok ki mindent, amiről azt gondolom éppen aktuálisan, hogy nem teljesen van úgy, ahogy esetleg a szüleim vagy a nagyszüleim gondolták. Ez így igaz ebben az esetben is. Tehát az ugyanúgy, ahogy mondjuk a Jézus születéséhez kötött polgári időszámítást sem dobom ki azért, mert éppen hiszek abban, vagy nem hiszek, hogy élte egy ilyen nevű ember, és hogy az pontosan 2000 évvel ezelőtt született, vagy sem. Ehhez hasonlóan nem gondolom, hogy a 5780 éves zsidó évszámítási hagyomány, az feltétlenül csak azoknak szól, akik azt gondolják, hogy az ember tényleg szó szerint 5780 évvel ezelőtt teremtette a jóisten.
Igen, igen, igen. Avval együtt, ha már Jézust említetted, ugye komoly kutatások vannak, amelyek megpróbálják feltárni, hogy valódi szereplőről van szó, vagy egy szimbolikus figuráról, aki egy bizonyos történeti folyamatban megformálódott az emlékezetben, vagy ténylegesen volt ő. Uh-huh. Ugyanígy akkor felvetődik, hogy a tórai, ami egyébként ugye a keresztény tanítás alapja is a genezis, annak tudományos igazolása lehetséges-e, vagy sem, vagy akkor mitől származik, honnan eredeztethető?
Hát, és akkor itt ez vezet át a másik kérdéshez, ahhoz a kérdéshez, hogy a tudomány és a tudománynak jelenlegi állása hogyan egyeztethető össze egy ilyen bibliai történettel, mint az ember teremtése, és itt az kell, fontos, hogy megértsék azok, akik ezt a kérdést fölteszik, esetleg kedves hallgatóink között, hogy ez egy másik nézőpont, nem is egy másik nyelvezet, inkább így mondanám. De a Tóra, a Biblia nem egy tudományos szakkönyv. A Tóra és a Biblia nem tudományos nyelven beszél, hanem történeteknek, elbeszéléseknek, meséknek a nyelvén. Ahol a fő kérdés igazából nem is az, hogy ez egész pontosan, hajszálpontosan úgy történt-e meg, hanem az a fő kérdés, hogy annak a történetnek, ami le van írva, mi a tanulsága. Egy történetet, amikor elmesél valaki, amikor valaki, kicsit mondjuk azt mondjuk, hogy egy különbség aközött, ahogy a próza és a vers működik. Amikor egy verset elbeszélek, elmondok, megírok, akkor nem az a kérdés, hogy a versben leírtak tényleg szó szerint úgy történtek-e meg, hanem azok a dolgok, amik a vers által, a vers műfaj által ki vannak hangsúlyozva, azokat miért választottam ki kihangsúlyozásra? Ennek van valamilyen üzenete. És én az üzenetre koncentrálok, és nem arra, hogy a szó legszorosabb értelmében úgy didaktikusan úgy írjam le, ahogy az megtörtént. Ez nem egy prózai leírás, hanem egy vers. Magát a Tórát, a Bibliát is versnek, éneknek nevezi Mózes. Ami nem azt jelenti, hogy én például rabbiként nem gondolom azt, hogy 5780 évvel ezelőtt, hogy nem 5780 évvel ezelőtt teremtette volna Isten az embert, de nem ez az elsődleges kérdés a számomra. Az elsődleges kérdés a számomra, hogy ez a hagyomány, ami ez az 5780-as szám, ami az ember teremtéséhez és a teremtés történetéhez kapcsolódik, ennek a teremtés történetnek és ennek a bibliai kezdő történetnek mi az állítása, mi az üzenete. Az igen. Egész Tóra, ez nem egy történelemkönyv, nem egy olyan könyv, ami a tudomány
nem
nyelve,
a tételes ismeretek könyve, van, nem hanem a tételes... egy szimbolikus nyelven megírt történet sor, ami értem csak egy problémát.
De csak, hogy még ezt valamit hozzáteszek. Egy szimbolikus nyelven megírt történet sor is akkor igazán tartalmas, akkor igazán releváns, hogyha azért az igazságon alapszik, nem egy kitaláció, nem egy fikció, de a nyelvezet...
Hogy van egy olyan valóságos magja, amiből született és alakult.
Persze, egy vers
de,
is
de
akkor...
Somol,
akkor
is... Ezt én értem, de pont ez mond ellent annak, vagy ennek mond ellent, hogy akkor miért van egy szimbolikus történetben ilyen konkrét szám? Miért van ennyire konkrét, lecsövekelhető történelmi évszám? Miért nem nyúlik vissza a megfoghatatlan messzeségbe?
Hát talán azért, mert hogyha visszanyúlna a megfoghatatlan messzeségbe, akkor ezek a történelmi, vagy ezek a szimbolikus és vagy szimbolikus nyelven megjelenített figurák kevésbé lennének számunkra relevánsak, és kevésbé lettek volna relevánsak 100, 200, 400, 500 évvel ezelőtt.
És a figurák szimbolikusak, vagy egyik másikról szinte biztosan tudható, hogy létezett is, Mózes és többiek.
A Talmud a következőt mondja. Iov laj haja, el a masal haja. Magyarul, Jobb nem létezett, csak egy metaforaként létezett.
Mit a jelent? Jobbság létezett?
Mit jelent ez a mondás? No. Az egyik vélemény szerint, a Talmudban mindenhez van két vélemény, ez azt jelenti, hogy Jobb nem létezett, hanem csak egy történet, ami egy metafora. A másik vélemény, ami a valódi vélemény, vagy az elfogadottabb vélemény, az az, hogy Jobb nem létezett, csak azért létezett, hogy metafora legyen belőle. Magyarul a létének teljes lényege az az volt, hogy később egy metaforaként lehessen őt leírni. Ami azt is jelenti, hogy itt, még egyszer mondom, ez egy másik megközelítés. Ez a megközelítés olyan, ahol nem azon van a hangsúly, hogy ahogy ez a figura vagy szereplő meg van személyesítve, az tételesen úgy volt-e, hanem az, hogy a megszemélyesítésen keresztül milyen üzeneteket tudok átadni. Most nyilvánvalóan a kettő nyelvet meg lehet próbálni valahogy összehozni, lehet erre kísérleteket, például az, hogy az emberteremtése 5780 évvel ezelőtt volt, na jó, de az a hatodik napja a teremtésnek, a teremtés leírása szerint, akkor ki mondja meg, lehet, hogy az első hat nap az nem is 24 órás napok voltak, ahogy itt volt egy a tudományban nálam lényegesen nagyobb járatosságú professzor, a Falusi András professzor, aki ő maga hozta fel ezt a példát egy pár héttel ezelőtt, hogy milyen szépen van maga az evolúciós folyamat leírva a bibliai történetben. Nyilván az időtávok egész, lehet, hogy egész mást jelentenek. De
lehetnek több százezer, akár vagy, milliós évek az hát egy-egy nap történetei.
Csak a negyedik napról írja, hogy megteremtődöttek az égi testek. Tehát akkor ki tudja, hogy mit jelentenek az előtti napok. Ezt a véleményt sem fogadja el mindenki. Van, aki azt mondja, hogy ezek valóban 24 órás napok. Csak azt kell, hogy megértsük itt, hogy nem ezen van a hangsúly, nem ez a lényeg. Ez olyan, mintha én elmondanék egy verset, és ahelyett, hogy a versnek a magasztos üzenetére figyelnék, azzal kezdenék el kukacoskodni, hogy hát az, amit ott leírt ebben a vers, hát tényleg eldobta azt a nagykőt, és az tényleg nem állt meg, vagy ki tudta, hogy hol áll, valaki odafigyel, hát de nem ez a kérdés, nem azért van ez úgy.
Igen, metaforákkal dolgozik, és utal bizonyos egyetemes értékű történetekre, tanulságokra.
Hagy mondjak egy másik példát.
Jó, csak közbevetem, a hallgató egyik beír, most érkezett egy SMS, köszönjük. Jézust miért hívott figurának, így kezdődnek a sértőzések sorozata. Nem kéne. Tehát hogy nagy az érzékenység. Borzasztó
elég nagy
az érzékenység, amit tiszteletbe kell tartani. Miközben majré, ne legyen majré abból, hogy az ember természetes nyelven beszél ezekről, mert ha túl én nem tudom, hogy te ebben egyet értesz-e, hogy szabad-e őt figurának nevezni, vagy bármelyik ilyen bibliai embert, figurát mondhatjuk-e, hogy Mózes egy olyan figura volt, aki egyébként nagyon vidám volt.
Nem, összesen szóval a figurának a pejoratív áthallására nem is gondoltam, de nyilvánvalóan a nyelvhasználat. Na, itt lejön ki például, hogy a nyelvhasználat milyen fontos.
Nyelv.
Hogy én mondok valamit, te egész másképp érted, és azt kell megérteni, hogy a Tórának, a Bibliának a nyelve egy másfajta nyelv, mint az a fajta tudományos nyelv, amihez nagyon sokan hozzá vannak szokva, különösen manapság.
Igen, van egy kommunikációs alaphelyzet, amit egykori nagyszerű híres kollégám Déri János fogalmazott meg, hogy nem az a felelősségünk, amit mondunk, hanem amit alatta gondolnak. A kommunikátornak nagyon figyelni kell arra, hogy amiről beszél, nagyjából sejtse, hogy mi mindent gondolnak az emberek róla. Na most egy ilyen nagyon bonyolult, szimbolikus, gigantikus szövegnél, mint maga a Tóra vagy a Biblia, ugye, hát ez nagyon nehéz, gondolom.
Hát azért a hallgatóságnak is van felelőssége. Tehát amikor arról beszélünk, hogy különböző nyelveken beszélünk, akkor nem csak annak a felelőssége, aki beszél, hanem annak is, aki hallgat, hogy odafigyeljen. Talmud azt mondja, egy teli pohárba nem lehet önteni. Egy üres pohárba lehet önteni. És az fontos, hogy ne érezzük magunkat teli pohárnak folyamatosan, mert aki folyamatosan teli pohárnak érzi magát, az soha nem hallgatja meg a másikat, soha nem kész arra, hogy egy másik nyelvet megpróbáljon megérteni, vagy megtanuljon egy másik nyelvet. És azt hiszem, hogy ennek talán az egész mai műsor szempontjából igen nagy jelentősége van. Aki engem személyesen ismer, az tudja, hogy én borzasztó kíváncsi ember vagyok. Attól még, hogy nekem van egy nagyon határozott világlátásom a világról, az életről, nagyon kevés olyan dolog van, amit nem szeretnék egy másik nyelven megérteni, vagy legalább megérteni, hogy a másik hogyan gondolja, vagy mi az a nyelv, az a másik szimbolikus nyelv, amit beszél. Persze biztos, hogy most nem magamra akartam ezt kiegyezni, csak az, hogy ez valahogy nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik az, hogy amikor arról beszélünk, hogy miért van mondjuk akár ebben a kis közép-európai magyar közegben ilyen hatalmas szekértábor, egymásnak feszülés, és miért nem nagyobb a nyitottság és a szolidaritás, és közben azt nem vesszük észre, hogy saját magunk között vagyunk hihetetlen kirekesztők, és nem tudunk odafigyelni a másikra, és tulajdonképpen bezárjuk magunkat egy dobozba, és ahelyett, hogy odafigyelnénk arra, ami körülöttünk történik, állandóan a saját önigazolásunknak a lehetőségét keressük.
Akkor most fordítsuk le a mi konfliktusunkra, ha már Köveslóból szóba hozta, akkor nem hagyjuk ki, és akkor fél kettőig, következő 8 percben mitől gondolod te, mert nincs itt a másik fél, az egyik másik fél, mondjam a mazsik, tehát egy neológ rabbi, miért van ilyen áldáz háborúskodás a Emik és a mazsik képviselői között miért nem fér meg, zsidók zsidókkal miért nem értik meg egymást, miből ered ez, és miért fajul el olykor odáig, hogy nem fogom idézni, de egyes Facebook bejegyzéseken, hát komolyan mondom, néha a Kuruc Info színvonalán zajló gyalázás megy. Mi lehet a gyökere, az oka, és föl lehet-e oldani, mert ennek a műsornak volt egy olyan szándék, hogy beszéljük már meg.
Igen, tehát az látszik, hogy...
Most feltételezzük azt, hogy a hallgató látja, nem ül itt egyetlen egy másik oldal béli rabbi, aki a mazsiszt képviseli, tehát nem fogjuk őket gyalázni, bántani, mert nincs okunk rá, de miért van mégis ez az ellentét köztetek?
De ha itt ülne, akkor sem hiszem, hogy gyaláznánk.
Biztos, tehát hogy nem.
Azt nagyon sajnálom, hogy nem ül itt, és hogy más, semmilyen más fórumon sem nagyon engedik őket leülni, mert azt azért szeretném hozzátenni, hogy eddig mindenkit, akit meghívtunk ebbe a műsorba,
először elvállalta,
de aztán hatalmi szóval azt mondták neki, hogy nem jöhet.
Igen.
Ugye, hogy mi az oka ennek én azt gondolom, hogy azt fontos, hogy értsék a hallgatók, hogy itt valójában nincs háború. Legalábbis a közösség szintjén nincs háború. Aki ismeri a magyar zsidó közösséget, a magyar zsidó közéletet, az tudja, hogy például mazsihiszes és emikes zsinagógákban nagyon nagy az átjárás. Még azt is mondom, hogy a vallási vezetők egy részének a részéről, már a mazsihisz oldaláról ugyancsak nincs háború, az emik részéről soha nincs háború. Bárki bármilyen emikes rendezvényre, zsinagógába elmegy, soha nem hall erről vagy arról, hogy a másik miért ilyen vagy olyan vagy amolyan. Ez nem téma. Vannak egyes olyan vezetők a mazsihiszben, akik számára ez a természetes, azt gondolom, hogy ideológiai különbség, amiről majd egy pár percben azért beszéljünk, ami teljesen természetes, hiszen sokfélék vagyunk, sokféleképp gondolkodunk, az el van egy nagyon szélsőséges, személyeskedő és egy ilyen élet-halál-harc-szerű intenzitással megvívott, frusztrációval feltöltött konfliktusba terelve.
Bocsánat, most a hallgatót orientálom, hogy ennek a konfliktusnak van néhány olyan pillére, amit meg fogunk beszélni, csak előre jelzem, jó? Az egyik az, hogy a mazsihisz a neológiát képviselve nem tartja a magyar zsidóság hagyományaihoz illeszkedőnek a kívülről érkező Chabad mozgalom képviselőit, ez sokszor elhangzik, idegennek is tekinti olykor, és ez egy ellenállás. Másik, az vád, hogy az emik és te Köves Lomó túl közel állsz a kormányhoz, koketálsz ezzel a kormánnyal, és ennek haszonélvezőjeként emiatt rengeteg pénzt kaptok. Ezeket meg fogjuk beszélni, csak jelzem, mert közeledik a hírek, és pont ide illeszkedett.
Jó, hát szerintem csak még akkor befejez az előbbi gondolatmentet, és ezeket is természetesen megbeszéljük. Én azt gondolom, hogy ennek az alapja valahol egy ideológiai különbség, amiről érdemes lesz beszélni.
Ez egy vallási nézetbeli különbség, mozgalmi
azt
különbség?
Inkább azt mondom, hogy világnézeti különbség.
Ez furcsa a Tóra alapján.
És a másik pedig nyilvánvalóan ez egy generációs kérdés is. Tehát nem a neológiával kapcsolatos, hanem egy olyan generációs kérdés, ami a mazsihisszel, mint szervezettel, ami egy olyan korban, egy olyan időszakban jött létre, ahol egy nagyon... határozott szerepleosztás volt a hatalom részéről a hivatalos zsidó szervnek, és nem nagyon maradt egy ilyen negatív önképen kívül egy más lehetőség, mint a folyamatos túlélésre való játszás, és azt gondolom, hogy ez egy egész más nézőpont, egy egész más alap, mint az, amit az emik képvisel, és ez sokakban esetleg eredményez olyan frusztrációt, hogy ez egy ilyen teljesen értelmezhetetlen, durva, kívülről nézve teljesen abszurd konfliktust eredményez, és ez a konfliktus szerintem nagyon nem jó, nem csak azért nem jó, mert hát az egész világ rajtunk röhög, hogy van két zsidó, és ezek úgy esnek egymásnak, mint hogy nem tudom, milyen sokan lennének, hanem azért sem jó, mert azért a magyar zsidóságnak, a magyar zsidó embereknek a legnagyobb része nem tartozik, és nem affiliál egyetlen közösséggel sem.
Tényleges tagság ahhoz jóval kisebb,
hát nem csak tagság, még vélehet. A felvállalása sincs meg a zsidóságnak, a zsidó hagyománynak, a zsidó kultúrának, a zsidó identitásnak, és amikor azt látja, hogy azok a zsidók, akik meg aktívak, azok úgy messzről nézve elég csúnyán esnek egymásnak, akkor ez nem egy olyan dolog, amihez ő szeretne tartozni. Tehát ez biztos, hogy ez borzasztó káros. Most amikor ráadásul ilyen vádak merülnek föl, hogy az emik vagy a Chabad az egy külföldi, egy idegen szívű mozgalom. Hát ez számomra egészen emészhetetlen. Tehát ez tényleg, mi állandóan azt rójuk föl a többségi társadalomnak, hogy miért tekintenek a zsidókra idegenként? Amikor
miért
rekesztik ki? És aztán ugyanezt a logikát használjuk egymáson belőle, és tegyük föl különben, hogyha nem lenne magyar egy zsidó szervezet, az miért lenne kevesebb? Uh-huh. Tehát mondjuk azt gondoljuk, hogy a katolikus egyházban egy olyan pap, aki a Vatikánból jött, az kevésbé hiteles? Tehát teljesen
abszolút. Ez nem vetődik föl, most csak itt vetődik föl az érzékenység miatt. Nem az van mögötte, hogy nehéz a hagyományos magyarországi neológiának elfogadnia, hogy nem ő a magyarországi zsidók egyedüli képviselője, és ez egy presztízs sérülés volt, amikor a Habad megjött, 90-89-ben megerősödött, báváskodásával megalakul, és újra alakul az EMIH, mert ugye ez egy status quo ante, ez a háború előtt létező zsidó közösség volt, és elveszíti a pozícióinak egy részét, vagy úgy érzi a mazsisz.
Biztos, hogy ez benne van, és én erre gondoltam részben, akkor, mint az előbb mondtam, hogy egy generációs kérdés is. Tehát az, hogy amikor ugye a háború előtt, az azt megelőző 100 évben, meg 3000 évben a zsidóságnak a velejárója volt a sokféleség. Hiszen tényleg, ahol 2 zsidó, 3 vélemény, ez mindig benne volt, és ráadásul a zsidó közössége, hitközsége autonóm módon szerveződtek. Igaz, hogy volt 3 irányzat, de ennek nem volt egy központi szerve, vagy egy központi felső irányítása. Ez nem egy egyház, hanem egy sokház volt.
Sehol nem volt ilyen hierarchikus egyházi felépítés. Volt egy központ, egyik országban sem?
Nem. Hát mondjuk azóta, hogy a jeruzsálemi szentély elpusztult, azóta nem volt. Nem volt valami központi papság, vagy egyház. De ugye a háború, ugye a diktatúráknak mindig az volt az érdeke, hogy ez minél inkább egy kézben legyen, és egy valakivel lehessen lebeszélni a zsidóknak a szerepét, sorsát. Sajnos ki kell mondani, ilyen volt a zsidó tanács, és aztán nyilván egy egész más környezetben, meg
hát a MIOK is ez lett
célra, a MIOK, amit 1951-ben az államhatalmi szóval hoztak létre, és ott nyilván kialakult egy olyan módus vivendi, amit nagyon sokan megszoktak azon a szervezeten belül. És aztán nehéz megszokni, hogy már nem vagyunk egyedül. Hozzáteszem különben, hogy amikor az Oberlander rabbi, aki az én mesterem is, és sokan talán ismerik, ami a 90-es évek elején szeretett volna belépni a mazsiszbe, csak a mazsisz ez nem járult uh-huh. hozzá.
Uh-huh. Tehát más akkor alakuló, itthon is alakultak bizonyos zsidó körök, és nem tudtak belépni, a reform zsidó körökről beszélek uh-huh. szintén a mazsiszba, de hát ezt most folytatjuk Köves Lomóval, ezt a gondolatmenetet. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Folytatjuk Köves Lomóval, akkor jó néhány olyan sarkalatos kérdés van, amit megbeszélünk, amit jeleztem előre, az EMIH-nek a hatalomhoz, a Fideszhez való viszonya, az elhangzó sokszori vált, hogy miért kap ennyi pénzt az EMIH, és akkor miért kap kevesebbet a többi, miért biznisz egyház, mert sokan azt mondják, amerikai egyház mit keres Magyarországon, most ugye egy kis csomag, és a médiához való viszonya is, hogy miért szerepel nálunk például ez a műsor, és benne viszonylag sűrűn Köves Lomó, ezekre mind választ fogunk adni. Jó, de az előbbi gondolatmenet megszakadt egy picit ugye a hírek előtt, hogy tehát ez a másság a zsidó szervezeteken belül, amikor a zsidó történelem a diaszpórában éppen arról szól, hogy a zsidóság mindig egységesen magát megtartja. Sajnos mindig valami ellenében, mert mindenütt előbb vagy utóbb támadják, vagy üldözik, vagy nehezen viselik, és rövidek a békés együttélés időszakai a nem zsidó társadalmakban, legyen szó bármely országról. Most is feltámadt ez a háború, ennek elemzésébe kezdtünk bele, ugye a mazsihiszt és a zsidó között, az EMIH közötti zsidó ellentétről. És úgy fogalmazott Köves Lomó, hogy ez olyan szomorú történet, hogy lassan a világ röhög azon, hogy itt van a 2 zsidó szervezet is. Ahelyett, hogy ők egységesen dolgoznának valamin, kezdtük vizsgálni, mi a alapja ennek az ellentétnek. Generációs ellentétről beszéltünk, és világnézeti. Mi a világnézeti különbség?
Azt azért hozzátenném, hogy mielőtt a világnézeti különbségre rátérünk, hogy az, hogy a zsidók sokfélék, az a történetben mindig így volt. Ha valaki elolvassa a Bibliát, akkor azt látja, hogy már Mózes idejében is nagyon sokféleképpen gondolkodtak a zsidók, legritkábban úgy, ahogy Mózes amúgy. Tehát ez szerintem nem meglepő, meg nem is rossz, meg talán valahol a túlélésnek is a záloga, uh-huh. és szerintem ezt fontos megértenünk, és valószínűleg nem véletlen, hogy amúgy a világi zsidók körében is, talán emiatt a hagyomány miatt is sokkal jobb elvileg a nyitottság és a sokféleségre való készség és nyitottság. De hogy mi a különbség? Tehát ez önmagában még nem lenne baj. Az a baj, amikor ez egy teljesen öncélú olyan konfliktussá válik, ami nem visz előre, ami nem tesz gazdagabbá, ami nem egy szellemi verseny, hanem egy teljesen primitív szekértábor. De hogy mi a világnézeti különbség? Hát én azt gondolom, hogy ugye önmagában van egy, volt 150 évvel ezelőtt egy világnézeti különbség az ortodox és a neológ zsidóság között. A neológ zsidóság, ugye ebből írtam a történelmi doktorimat a Debreceni Egyetemen, valamennyire ezt ismerem. A neológ zsidóság azt gondolta, hogy van egy olyan asszimilációs modell, amivel elejét lehet venni az antiszemitizmusnak, és amivel jogosultá lehet válni az egyenjogokra. És ez az
ortodox... Meg is történik bármilyen rövid időszakra, de ez az emancipáció...
Sikeresnek tűnik ez a modell, de nagyon rövid ideig, mert ugye alig 7 évvel az emancipáció után ott van Tisza Eszlár, ami azért azt jelzi, hogy ez nem egy tökéletes modell, nincs tökére víve, és aztán ott van az első világháború utáni antiszemitizmus, ami aztán állami szintre van emelve, ami megint csak azt mutatja, hogy ez
nem jó.
Mit mondott az ortodox zsidóság ezzel szemben? Azt mondta, hogy nekünk vannak értékeink, vannak hagyományaink, nagyon fontosak az egyenjogok, de azért mégis a legfontosabb, hogy ezeket az értékeket, ezeket a hagyományokat változtatás nélkül megtartsuk.
Tehát a társadalmi integráció érdekében ne adjuk föl, mondja az ortodox, bár mindkét zsidót elpusztítja a nácizmus, meg a nyilas mozgalom.
Hát ugye annyiban az ortodox zsidóságot jobban sújtott, hogy a vidéki zsidóságban nagyobb volt az aránya az ortodoxoknak, és Budapesten pedig a neológiának. És aztán ehhez rárakódik egy olyan 40 év a szocializmus alatt, amiben a zsidóság képviselete, a nyilvánosságban megjelent szerepe, az teljesen lekorlátozódik a holokauszt emlékére, a holokauszt nyilvánosságban és a nyilvános politikai térben betöltött szerepére. A zsidó az örök áldozat, a zsidó az örök áldozat szimbóluma, és amikor szükség van egy ilyen áldozatra, akit fel lehet mutatni, akkor előrántjuk a zsidót. Ehhez képest ott van az ortodox zsidóság, és az ortodox zsidóságon belül ott van a Chabad mozgalom, ami egy 250 éves, nagyon mély filozófiával, több tízezer művel megírt filozófiával rendelkező irányzat, vallási irányzat, amelyik meg azt mondja, hogy ezek az értékek örökérvényűek, ezek a aktuálisak a mindenkorban, és a mai világban talán még inkább, és ennek a irányzatnak van egy vezetője, egy holokauszt túlélő rabbi, Schneorson rabbi, aki Amerikában ezt lefordítja a 20. és 21. század nyelvére, és azt mondja, hogy ezeket az értékeket a leginnovatívabb módon kell átadni a világnak.
Kvázi modernizálja picit a...
Azt gondolom, hogy a nyelvekről beszéltünk korábban, volt... megszólal egy új nyelven. Tehát például az, hogy egy ortodox rabbi a 80-as években a jidisül tartott beszédeit, ünnepségeit azt a kábel tévé közvetítse, ez felfoghatatlan volt. És pont ez mutatta ki, hogy ez egy aktuális érték, hogy itt van valami, ami nem vesztett az aktualitásából, mert hiába a szószoros értelmében jidisül szólal meg, ami a középkor zsidó nyelve, de mégis olyan eszközöket, olyan átvitt értelmevet, nyelvet használ, amit mindenki meg tud érteni. És ez nagyon sok tízezer embert vitt magával, és ma úgy tűnik, hogy ez az irányzat, ez a mozgalom nagyon sok olyan embert tud megszólítani, ami nagyon távol került a zsidóság hagyományaitól, mert érti azt a nyelvet, és tudja, hogy mik azok az értékek, amikről beszélni kell. És mindent ezeknek rendel alá. És akkor itt érdemes kitérni arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy a mozgalom, vagy az EMIK, az egy misszionárus szervezet lenne. Nem arról van szó, hogy és pont ez a filozófiának a lényege, nem az a cél, hogy mindenkit vallásos zsidóvá vagy zsidóvá tegyen, hanem az a cél, hogy azokat az örökérvényű zsidó értékeket, amelyeknek a gyökere a Bibliában, a Tórában van benne, azt mindenki számára elérhetővé tegye, és mindenki el tudja dönteni egyáltalán, hogy ebből van-e valamit, amit az ő életében relevánsá akar tenni, meg akar élni.
Igen.
És akkor ebből talán érthető, hogy ez egy egész más nézőpont arról, hogy miről szól a zsidóság, és például arról is, hogy a zsidóságnak és a hatalomnak, a mindenkori hatalomnak milyen viszonya kell, hogy legyen egymással.
Ez egy mindenkor ugyanolyan viszony?
Nem.
Mindig változó?
A hozzáállás az mindig, mindenkor ugyanolyan.
Jó,
a hozzáállás annak az a lényege, hogy ha ez az én fő célom, hogy ezeket az értékeket közvetítsem, akkor a hatalommal való viszonyomat is ennek rendelem alá. Én nem valamilyen más politikai célt vagy világnézetet szolgálok ki azzal, hogy zsidó vagyok, hanem a zsidóságot, mint értéket szolgálom ezzel.
Az egyik vádpont éppen az az EMIK közelsége a mostani kormányzáshoz, jó szoros viszonya, aminek honoráriumnak éppen a kormány számolatlan önti a pénzt az EMIK-be, amelyik iskolákat nyit, zsinagógákat nyit, rengeteg pénz jut rá, sok-sok háza is 7 milliárddal tömtek ki az EMIK zsebét. Valóban mit csinál ebben a sok pénzzel? Ezt most nem cinikusan kérdezem, következetesen megjelenik az a vád, hogy ez egy kicsi létszámú zsidó közösség. Nem is régen van Magyarországon, mégis milliárdokkal gazdálkodik, még pedig közpénzzel. Miért? Hogy jut ehhez hozzá, miért respektálja ennyire a kormány az EMIK működését?
Azt azért érdemes tisztázni, hogy ez bárcsak így lenne, mert abban az értelemben, hogy nagyon sok pénzt kapna a magyar kormánytól az EMIK, nem mondom, hogy nem kap pénzt, de ha mondjuk összehasonlítjuk más egyházakkal, vagy akár a mazsihisszel, és bárki megnézheti, pár év ezelőtt ez már téma volt a zsidó.com-ra, föltettük az összes állami támogatást, amit az EMIK kezdetek óta kapott, és abból azért az jön le, hogy mondjuk a keresztény egyházakhoz képest összesen körülbelül 1%-ot kapnak a zsidó egyházak.
Az összes?
Az összes zsidó
egyház. Mert van az ortodox, van az EMIK, és van a mazsihisz.
Ezek összesen körülbelül az egyházakra fordított támogatósoknak az 1%-át kapják meg. Hát ez mondjuk nagyjából azért, ha úgy nézzük,
jó,
akkor a
zsidóságnak... Jó, ez nem kicsi, milliárdos pénzről
igen,
van szó,
és összegről. Ezen belül az EMIK szerintem egy olyan 10%-át kaphatja annak, amit a mazsihisz kapott. De most, tehát az, a
jó,
magyar
azt
kormányok...
mondják, hogy megkapja az óbudai épületet, megkapja különböző használatra az épületeket, ahol iskolákat, majd megszerzi a Zsigmond Király Egyetemet, amiből Milton Friedman Egyetemet csinál, hozzájut ingatlan vagyonhoz, és hát nem beszélve a Sorsok házáról, ami egy 7 milliárdos beruházás volt, és ezt megint csak az EMIK kapja, nem a mazsihisz.
Akkor itt is érdemes tisztázni egy pár dolgot. Az egyik az, hogy nyilván az EMIK, ahogy az előbb is próbáltam elmondani, egy érték alapú közösség, ami értékeket próbál felmutatni, értékeket...
De most értékeket, is, az is tanít, iskolája van,
én most magunkról beszélek. Ami azt jelenti, hogy ha mi szeretnénk csinálni egy iskolát, egy gimnáziumot, akkor ahhoz keresünk épületet. Amúgy a gimnázium épületét az EMIK megvásárolta, nem megkapta az önkormányzattól, vagy az államtól. Nyilván, kevésen egy házat hallottam, aki iskolaépületet vásárolt. Amúgy az önkormányzattól vásároltuk.
Kapott Orbántól pénzt rá.
És amúgy nem kapott Orbántól pénzt rá.
Ezt egyébként Puzsér Robert kiáltotta most világgá, egy téren állt egy autó tetején, és közölte, hogy számolatlanul önti a pénzt a kormány, a költségvetési pénzt. 7 milliárdot például adott Köves Lomónak a Sorsok házával.
A Sorsok házával kapcsolatban itt ezek mindig, mint minden hazugság, van valami igazság alapja, amit elfelejtenek. A Sorsok ház esetében ez annyiban igaz, hogy az állam 7 milliárdért fölépítette a Sorsok házát, és ennek a Sorsokháza, hát sok vihar után a Sorsokháza tartalmának a kidolgozásával megbízta az EMIK-et. Az EMIK különben ezt eddig, az elmúlt másfél évben saját költségre csinálta, egy fillért nem kapott még az államtól erre. Ezt csak azért mondom, hogy nem mindig úgy jönnek át az igazságok, ahogy azok vannak.
Van egy fontos kérdés viszont ezzel kapcsolatban. Amikor a Sorsokháza program megjelenik, és az építkezés elkezdődik, és mit Máriát és az intézményét megbízza a kormány, abban a mazsihisz tárgyalópartnerként, szakértőként és érintettként ott van. Az EMIK is ott van?
Nincs szó arról, hogy a Schmidt Máriát és intézetét bízná meg az építéssel.
Nem az építéssel, a program kiállítási program létrehozásával annak idején. De ott a...
De szerintem ezt az egyik első műsorban tisztáztuk. Tehát a történet úgy kezdődött, hogy az EMIK nem vett részt ebben.
Ezt akartam kérdezni.
A mazsihisz és a Schmidt Mária egyeztettek egy programról, amiből egy idő után kölcsönös sértődések lettek.
Az egész volt program. Két vagy három év, amikor még, nem történt semmi?
Volt két-három év, amikor nem történt semmi, meg úgy gondoltuk, hogy ez elég nagy szégyen ahhoz, hogy ne történjen semmi, hogy ott áll egy épület, egy hatalmas Dávid csillaggal, és amit csak lehet, meg kell tennünk azért, hogy az összes frusztrációt és sértődöttséget félrerakjuk, és ebből legyen valami.
De miért nem hívták e programba, mielőtt a kormánnyal ebben megegyeznek, be ebbe a programba a mazsihiszt?
Úgy elég nehéz bárkit egy programba behívni, hogyha még arra sem hajlandó, hogy egy közös műsorba leüljünk. Vagy hogyha mondjuk úgy ír, egy vezércikket ír a Magyar Narancsban arról, hogy a másik zsidó szervezetnek a vezetője, az jelesül én, udvardi zsidó vagyok, mert akkor ott valószínűleg a minimális bizalom nincsen meg. De különben még visszatérünk az anyagi kérdésekre, tehát az végigkövettem az EMIK létrejötte óta, és ez nagyjából a zsidó közéletben benne vagyok, egyházi zsidó közéletben benne vagyok, majdnem azt mondom, hogy kisgyerekkorom óta. És az az érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik bármit csinál egy egyház, az valamilyen oknál fogva nem jó. Ugye egy egyháznak fenn kell tartani iskolákat, fenn kell tartani szociális intézményeket, fenn kell tartani a zsinagógáit, ehhez pénz kell, források kellenek. Honnan tudja ezeket a forrásokat szerezni? Hogyha ezeket a forrásokat állami támogatásból kapja, akkor azt mondja, hogy ki van, akkor az a vád, hogy ki van szolgáltatva a hatalomnak, a politikának. Hogyha adományokat gyűjt, akkor azt mondják, hogy állandóan kéreget, és csak a pénz érdekli. Hogyha pedig valamilyen üzleti tevékenységbe kezd, ami olyan üzleti tevékenységbe, ami nem ellentétes az egyházi léttel, akkor azt mondják, hogy biznisz egyház. Tehát tulajdonképpen ne csináljon semmit, ne mutasson fel értékeket, mert igazából sehonnan nincs jogosultság arra, hogy forrás szerint. Csak hogy hagyd mondjak egy számot, ha már erről van szó. Az emberek azt mondják, hogy hatalmas pénzt kap az EMIH a kormánytól, amúgy az EMIH a kormánytól évi 200 millió forintot kap, ugyanezt a Mazsisz esetében 1,5 milliárd forint, de nem akarok ilyen részletekbe menni, de az például, hogy a gimnáziumban, vagy az általános iskolában, ahol olyan szülőknek itt szeretnénk megadni a tanulás lehetőségét, akiknek nincs erre pénzük, ott egy-egy ilyen gyerek a 150-200 ezer forintba kerül egy hónapban, arra nagyon kevesen gondolnak, és ezt valahonnan elő kell teremteni.
Nagyon ügyes az Orbán abban, hogy hogyan ossza meg a társadalmat, és alakítson ki szekértáborokat. Azért, Slomo, legyünk őszinték, amikor az egyházügyi törvényt megcsinálják, ami ezerszemből vérzik, amit az Európai Unió el is kasszál, és ezért kénytelen módosítani. Akkor létrehoz néhány dolgot, amivel a közvéleményt megbontja, például az, hogy önálló egyházi jogot kap a hídgyülekezete, az EMIH, majd később kiválik a Mazsiszból teljesen önálló egyházként az ortodox zsidó hitközség is. És akkor az az egyház, amelyik történelmi szerepet töltött be a rendszerváltás előtti, majd utáni időszakban, Iványi Gábor testvéri közösségéről beszélek, gyalázatos sorsra kerül, és az alkotmánybírósági és a strasbourgi döntés ellenére a kormány nem hartja végre azt, amit kell, nem állítja vissza a státuszát, és elveszi a pénzét, még azt is, ami van, és nem adja oda, amit a bíróság odaírt neki. Na most ez a konfliktus halmaz azt mondja, hogy na persze, van egy kedvezményezett EMIH, és ott van az Iványiék, akit pedig ez a kormány büntetlenül, egyébként törvénytelenül kiszorít. És ez az ellentét más megvilágításba helyezi a egyébként pozitívan működő egyházakat. Egyébként nem csak az EMIH-et, mert nagyon sokan azt mondják, hogy a működő és elismert egyházak miért nem állnak ki az Iványi mellett? Miért tűrik el, hogy lehet olyan egyház, amelyik tisztességes, nagymúltú, hihetetlen szociális munkát végez, páratlan, és meg lehet gyalázni? És nem szólnak ellene, és nem állnak ki mellé.
Amikor az egyházügyi törvénynek ez a passzusa, vagy az első változata megszületett, akkor én beszéltem Iványi Gáborral, és ő azt mondta nekem, hogy hát ő azt megérti, hogyha zsidó egyházak nem vállalnak ebben konfliktust a kormánnyal. De hát nyilván, hogy mondjam, ez egy nagyon kellemetlen és nagyon nehezen vállalható helyzet. Hozzáteszem, hogy azért olyan értelemben szűkösek a keretek, hogy éppen ezért gondolom azt, hogy egy egyháznál a saját értékrendjének és világnézetének megfelelően azzal főz, ami van. Ezt azt hiszem, hogy a zsidó egyházak azért megtapasztalták az elmúlt 3000 évben.
Igen, de még egyszer mondom, jogosan vetődik fel a szolidaritás hiánya minden egyházzal kapcsolatban, ez nem az EMIH-nek szól ez a kérdés, hanem az összes működő, elismert és viszonylag békésen működő egyházi közösség igazán felemelhetné szavát, hiszen megvan a törvényes alapja is annak, hogy követeljük ezt a dolgot. Mondom még egyszer, alkotmány, magyar alkotmánybírósági döntés kötelezi a kormányt a státusz visszaállítására, és a strasbourgi bíróság is ugyan ilyen értelmű döntést hozott. És az emberek odaviszik a rezsiutalványt, ha amit tudnak, segítenek, van tehát szolidaritás, csak felvetődik, hogy az egyházak annyira ki vannak szolgáltatva a kormánynak, hogy ilyenkor nem nagyon mernek megszólalni. Megtehetnék? Retorzióktól kell tartani? Volt rá példa?
Nem tudok erre jó választ adni.
Uh-huh. Ez nagyon nehéz kérdés. Térjünk vissza arra, ami a mi műsorunkban még fontos és felvetődött. Azt többen írták és szóvá tették, hogy most idézni fogok, jó, hogy miért egy amerikai haszid lubavicsi mozgalom rabbia képviseli a műsorban a magyar zsidóságot, és ezt ő kikéri magának. Sok jelző van, jó? Amerikai haszid lubavicsi mozgalom a magyar zsidókhoz mi köze van?
Az, hogy egy zsidó szervezet, egy zsidó irányzat, és nem hiszem, hogy az ad legitimitást egy bármilyen szervezetnek, vagy egyháznak, vagy irányzatnak, hogy honnan származik, mert valahol a zsidó irányzatok mind Izraelből származnak. Hogy aztán történelem hova vetette őket, azt szerintem...
Hány iskolája van a világban a Lubavicsi, Habad Lubavicsi mozgalomnak? Mert ez egy nemzetközi zsidó közösség, nagyon nagy közösség, és éppen a leglényege az összes többivel szemben, ez nem előny és hátrány, csak egy metodikai különbség is, és egy működési különbség, hogy a világban nagyon sok helyen működik, és tanít, és gyógyít, és ezt csinálja, de ezt nem nagyon tudják. Én ezért kérdezem, hogy azért ezt jó lenne a hallgatóknak tudni.
Azt szoktuk mondani, hogy azt szokták mondani, hogy a Habad mozgalom az a világ legnagyobb zsidó szervezete. Ez azt jelenti, hogy most léptük át, azt hiszem, az 5000 olyan rabbit és rabbi rebecent, rabbi feleséget, akik a világ minden pontján szinte foglalkoznak a zsidóság és a zsidó értékek oktatásával, tanításával, közösség szervezésével. Régen volt egy ilyen mondás, hogy ahol van Coca-Cola, ott van Habad is, ahol egyetlen zsidót is találnak, ott megjelenik a Habad. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 1200 iskolája van a Habadnak.
A világban?
Világszerte mindenütt. Tájföldtől Chileig, az Egyesült Államoktól, Dél-Afrikáig.
Jellemző konfliktusok a helyiekkel, mert ugye megjelenik, újként hat, nem ismerik, az idegenség mindig olyan, hogy az ismeretlen okból tekintik idegennek, de akkor megismerik-e. Vannak-e konfliktusok? Mint például itt, lehet, hogy máshol is, nem? Előfordul.
Előfordul az, hogy vannak, akik egy egészséges szellemi versenyt azt szervezeti konfliktusok irányába visznek. Nem gondolom, hogy jellemző lenne. Azokban az országokban, ahol egy nagyon erősen monolit helyzet alakult ki, mint például Magyarországon korábban, és elszoktak attól, hogy sokfélék vagyunk, ott ez talán jellemző, vagy inkább...
Nem én használtam a szót, hanem Köves Lomó, verseny van? Milyen?
Talmud azt mondja, hogy ki natszo frimtár behochmá, a bölcsek közötti verseny az a szellemet gyarapítja, a bölcsességet gyarapítja, és persze, hát verseny van, mert itt is arról van szó, hogy ha van egy zsinagóga, és ott érdekes beszédeket, tartalmas beszédeket tart a rabbi, az idejéből áldoz arra, hogy törődjön a közösség tagjaival, jó programok vannak, a gyerekek jól érzik magukat, akkor többen fognak oda járni. Akkor a közösség megerősödik, és akkor lehet, hogyha két utcára valarrébb van egy zsinagóga, ahol másképp működnek a dolgokat, meg talán egy kicsit visszaesik. És így mindig, ahogy a piacgazdaságban is, a szellemek, a szellemi versenyben is az jót tesz, hogyha van verseny.
Egy picit személyes története vezetem be a következő kérdés. Korábban elég sokat, mikor gyerekeink kicsik voltak, Radnóti Zolihoz jártunk a Beit Shalom közösségbe, és ott egy komoly vita alakult ki akkor, hogy borzasztóan hosszúak a liturgiák, és hát például egy kolnidré vagy egy ilyen, ami most közeledik, hát azt végül, de hát aki dolgozik, meg családja van, meg rohangál, rabbi, nem lehetne rövidíteni ezt a dolgot. És akkor Radnóti mondta, hogy hát megvizsgáltuk a több rabival a dolgot, egy 3 percet le tudnánk venni, az egyébként 4,5 órásból. Most csak azt kérdezem, hogy ilyen ünnepek következnek még most. Teljesen egységes a nyelv, a tanítás, a tóra, annak interpretáció sok-sok vitával, teljesen egységes a liturgia. Mi a csuda ez a vita még mindig? Mi nem hozza ez már össze a különböző közösséget, úgyhogy tényleg ezeket az árkokat be kéne temetni?
Hát szerintem nagyon sok rétegében összehozza, mert ahogy az előbb is beszéltünk róla, azért a közösség szintjén, azoknak a szintjén, akik látogatják a zsinagógákat, azért sok az átjárás, sokan vannak, akik ide is, oda is elmennek. De van egy olyan szintje a dolognak, ahol nyilván a személyes frusztráció, a személyes csalódottság, vagy sikerrelteliség, vagy sikertelenség az ehhez nem tesz
de
hozzá.
Mégis láttam egy jó példát, most egy picit hadd említsem ezt meg pont ünnek kapcsán, hogy az Egység, a Harvard újságja most a 30 évnek szentelte ezt a számot. A rendszerváltás után mi történt a Magyarországon a zsidósággal? Flőrik rabbitól kezdve, Rózsa T. Endrén keresztül, mindenki megszólal, és gyönyörűen beszél arról az időszakról, hogy nehéz, könnyű, együtt, akkor mi a baj?
Hát szerintem ez egy fontos példa, statuálása volt annak, hogy lehetne másképp.
Tehát lehet.
Én abba bízom, hogy ez erősödni fog. Mindenki megérti, hogy nem arról, nincs szükség élet-halál harcra zsidó szervezetek között attól, hogy valaki éppen valamiben ügyesebb vagy sikeresebb, attól még nem, ez nem azt jelenti, hogy a másik következő pillanatban meg fog szűnni. És úgy rájövünk, hogy mindenki nyugodjon meg, mindenkinek megvan a maga helye, és hogyha leteszünk teljesítményt az asztalra, akkor annak biztos, hogy lesz hatása, és próbáljunk meg egy olyan szavakkal és olyan nyelvekkel beszélni egymással, ami azért a szellemi vagy ideológiai különbségek dacára mégis a közös alapot, meg a minimális közös bizalmat azt megteremti.
Gyorsan csináljunk egy kis zsidó perceket, mert az ünnepekről szeretném, hogyha elmondanák különösen, hogy most milyen ünnepek jönnek, én meg elmondom, hogy jövő héten egy picit kicsit távolabb megyünk, semmiképpen nem vallásról lesz szó, mert vendégünk lesz Pető Andrea és Knut Gergely. Mindketten arról írtak könyvet, hogy a második világháború alatt milyen borzalmak érték a nőket, a nők megerőszakolása egyik-másik oldalon, a frontokon, itt-ott, micsoda drámákat hagyott maga után, ezt fogjuk feleleveníteni, és akkor nem nagyon beszélünk majd az ünnepekről. Most mi jön?
Igen, hát ez ugye a legnagyobb ünnepi időszak, a leghosszabb ünnepi időszak a zsidó naptárnak, ezt nagy ünnepeknek is szoktuk nevezni, éppen, hogy elhagytuk. Pár nappal ezelőtt fejeztük be a kétnapos újévünket, amiről már az műsor elején beszéltünk, és a most levő időszakot hívjuk a 10 bűnbánó napnak, aminek a végén ott van a Jom Kipur, az engesztelő nap, amikor egy egész napot böjtölünk, és imával és megtéréssel töltjük a napot. Ez a 10 bűnbánó nap azoknak az embereknek is, akik esetleg nem vallásosak, vagy kevésbé tartják a hagyományokat, egy jó időszak arra, hogy átgondoljuk, hogy mi történt az előző évben, mi az, amit esetleg rosszul csináltunk, amit lehetne jobban csinálni, és aztán ennek a megkoronázása a Jom Kipur, aminek a két legfontosabb imája a nap elején és a nap végén a Kol Nidre, amikor ez egy nagyon ősi ima, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a fogadalmaink alól kérünk feloldozást, aminek nagyon híres a liturgiája, a dallama, és a végén pedig a Neila, a záróima, aminek a legvégén újra megfújjuk a sófárt, a kos szarvából készült kürtöt, és azt kívánjuk és abban bízunk, hogy az életkönyvébe lettünk beírva, és ahogy fölelégeznénk, hogy na vége is az ünnepnek, rögtön egy másik ünnep, igen. Ez a sátoros ünnep, a szukot, amikor kivonulunk a sátorba, ez egy lombsátor, ahol ott eszünk, iszunk, és ez egy héten át megy, arra emlékül, hogy az őseink is sátorokban laktak, amikor a sivatagban vándoroltak, és ezzel meg arra emlékeztetjük magunkat, hogy lehet, hogy vannak dolgok, amiket állandónak tekintünk, az anyagi biztonság, elért sikerek, és úgy már kezdjük kényelmesen érezni magunkat. Azért nem baj, hogyha elfelejtjük, hogy a sors az nem állandó, és nem ne vegyük ezeket a dolgokat, ezeket a materiális értékeket annyira önmagaktól értetőnek, és mi az az érték, ami viszont megtart bennünket, az, ami még egy sátorban is velünk van, azok a szellemi, azok a spirituális, azok a értékbeli dolgok, amiket nem lehet tőlünk elvenni.
És nem lehet rövidíteni az imákat, úgyhogy nem musszuk meg, már aki megy, az szánja rá az idejét, mert ez az ünnep erre.
De azért meg lehet könnyíteni, tehát azt meg lehet tenni, hogy bemondjuk, hogy hol tartunk, hogy egy olyan imakönyvet csinálunk, ami le van fordítva magyarra, dallamokat tanulunk, igen. Úgyhogy ez azért nem olyan nehéz, mint ahogy ez kinéz.
Köves Lomó, köszönöm szépen, hogy most velem beszélted végig ezeket a pontokat. Nagyon örülnék, hogy hallgatók elgondolkodnának azon, hogy próbáltunk válaszokat adni sok-sok felvetésre, és érzékelni érzékenységre, de hát ezek érzékeny témák, azért fogjuk folytatni, Slomóm
is. És még egy szót hadd mondjak, hogy minden kedves hallgatót, és mindenki, aki úgy érzi, hogy nagyon mérges rám, én csak arra szeretnék biztosítani, hogy nyugodtan írjon nekem, én mindenkinek szoktam válaszolni, az e-mail címem slomokukat@zsidó.com, és ez sokkal hatékonyabb, mint hogyha mögöttem, vagy valahol máshogy éppen engem szidalmaz.
És műsor közben továbbra is az SMS fal, mint most is. Köszönöm szépen a bejegyzéseket, a rendelkezésükre áll. Viszontlátás egy hét múlva. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.